Teljes boldog életet élni, lehet másokért élni, önmagamnak meghalva, és ebben érem az igazi teljességet és az igazi mély örömöt.
Kedves hallgatóink, a papi cölibátusról Szabó József Miskolc diósgyőri plébánost hallották. A műsort Tikovics Ernő szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. 67 milliárd forint értékű ipari parki fejlesztés valósulhat meg Nyíregyházán. Évet értékelt a Miskolci állatkert, a tavaszi szezon kezdetére készül a 60-i foci csapat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Újabb 67 milliárd forint értékű ipari parki fejlesztés valósulhat meg Nyíregyházán. A javaslatot a kormány februárban tárgyalja meg, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János emlékeztetett, az M3-as autópálya két oldalán fekvő, mintegy 640 hektár nagyságú park kialakítása jelenleg is zajlik. Az idén májusig tartó első ütemben a város 40 milliárd forintot fordított az infrastruktúra kiépítésére, amelyet a második ütemben további 67 milliárdos fejlesztés követhet, majd a körülbelül 30-40 milliárd forint értékű harmadik ütem munkálatai az ezután betelepülő gyárak alapkiszolgálását biztosítják. Hozzátettem, ezek a fejlesztések minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a most épülő gyárak teljes kapacitás kihasználtsága esetén kiszolgálásra kerülhessenek. Jelenleg 5 nagy gyárépítés zajlik az ipari területen, ezek egy része már idén, másik része pedig jövőre indítja a termelést, fogalmazott a tárcavezető, megjegyezve, a beruházásoknak és az új gyárak hatásainak köszönhetően Nyíregyháza 15 milliárd forintos iparűzési adója néhány éven belül a duplájára 30 milliárdra emelkedhet. Lázár János a tájékoztatón hangsúlyozta, arról is döntött a kormány, hogy mintegy 200 milliárd forint értékben 47 kilométer hosszan felújítják a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat. Kiemelkedő volt Magyarország turizmusa tavaly, derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatójából. De mit is jelent ez a mátrára levetítve? Arról, hogy mennyi időt töltenek el a turisták átlagosan ebben a térségben, és mely időszakokban a legnagyobb a látogatottság, arról a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnökét, dr. Benkő Bélát hallják.
Ugye a korábbi statisztikai adatok, amikor beszélgettünk a tavalyi év során is, említettem, hogy a 2023-as év az egy kiemelkedő év volt a korábbiakhoz képest, hiszen ott 22-ről 23-ra egy 25%-os növekedést tapasztaltunk itt a térségbe, és ugye akkor említettem, hogy azért ezt a 25%-ot, ami egy rekordév újra elérni, kicsit őszinte leszek, szkeptikus voltam, és mikor most lekértük az adatokat, akkor láttam, hogy újra sikerült ezt elérni. Természetesen voltak ingadozások, mint ahogy ugye korábban is beszélgettük, mind a vendégek számában, mind pedig a vendég éjszakában, viszont valahogy úgy alakultak a statisztikai adatok, illetve a látogatottság, hogy ezek az év végére nagyon jól kiegészítették, illetve kiegyenlítették egymást. Ha pusztán azt nézzük, hogy az év elején ugye aktív turisztikai térség vagyunk, fontos a hegyvidék, ezért befolyásoló tényező az időjárás. Ha van hó, akkor annak nagyon örülünk, ha nincs hó, akkor is ugye a hegyi wellnessnek van létjogosultsága, de látjuk azt, hogy a vendégek száma 24-ben az első 4 hónapban vagy 3%-kal, illetve fogalmazunk úgy, hogy 3 és 18% közötti ingadozott mínuszban. Tehát ott volt a vendégek számában egy visszaesés, és ez azért visszaköszönt a vendégészakák számába is. Érdekes, hogy a május-június viszont nagyon kiemelkedő időszak volt. Itt a korábbi évhez képest 19%, illetve 8%-os növekedés volt tapasztalható a vendégek számában, tehát ennyivel több vendég érkezett, akik 11%, illetve 2%-kal elért növekményt értek el a vendégészakák számában is. Aztán megint vagy stagnáltunk, vagy 1-2%-os növekedés volt, vagy egy pici visszaesés ott szeptember környékén, ugye elkezdődött az iskola, stb. Viszont a szeptember utáni október, november, illetve a december, ott megemlíteném a novembert, ahol a korábbi évhez képest 36% volt a növekedés vendégek számába, és a vendégészakák számába pedig 28%. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy megközelítettük az országos átlagot, vendégszámban 4%-os növekedés, de a vendégészaka szám az körülbelül annyi lett, mint a korábbi évben.
A Miskolci állatkert életében igazán eseménydús volt a tavalyi év. A látogatók száma stabil maradt, hiszen mintegy 105 ezer fő kereste fel a parkot, amely csak nem megegyezett az előző évi adatokkal. Örömteli hír, hogy 60 kis állat született, és más állatkertekből közel 30 új lakó érkezett. Veres Tamás gyűjteményvezetőt hallják.
Mi abszolút sikeresnek ítéljük az előző évünket, hiszen 2024-ben, ha szigorúan csak a számokat nézzük, akkor sikerült megismételnünk a 2023-as évet. Nyilván emellett pedig azért az előző időszakhoz képest azért voltak olyan dolgok, amik a fejlődésünket, az előremutatásunkat igazolják. Nyilván ugye a főszereplők azok természetesen az állatok, úgyhogy ennek megfelelően mi is azért igyekszünk odafigyelni rájuk, hogy ők kapják a legnagyobb hangsúlyt, akár egy ilyen évértékelés során is. Itt, hogyha számszerűsíteni akarjuk a dolgokat, akkor azt mondhatjuk, hogy mintegy 60 kis újszülött állattal gyarapodott az állományunk, illetve egy körülbelül 30 olyan új állat érkezett az állatkertbe, aki más állatkertből került hozzánk. Szaporulatból vannak olyan fajok, akiket abszolút ki tudunk emelni, hiszen akár a kokabúra, vagy más néven kacagó jancsiknak a fiókája, akár a sivatagi hiúzoknak a kölyke, mind a kettő egy olyan szaporulat volt, amire korábban a Miskolci állatkertben nem volt példa, úgyhogy éppen ezért nagy öröm számunkra is, hogy először sikerült ezeket a fajokat is szaporítani. Nyilván emellett vannak olyan szaporulatok, akiknek pedig azért örülünk nagyon, mert a faj fennmaradásához nagyon fontos az állatkerti állomány. Olyan veszélyeztetett állatfajokról van szó, akikből a természetből alig néhány ezer, sok esetben csak néhány száz egyed él. Kiemelhetnénk akár a lisztmajmocskák, akár az európai bölények, a dávidszarvasok, vagy a közép-ázsiai gímszarvasoknak a szaporulatát. Ezen fajok esetében igyekszünk mi is minél aktívabban hozzájárulni a faj megőrzéséhez. Nyilván vannak olyan szaporulatok, akik pedig már-már megszokott, hogy minden évben utódoknak adnak életet. Itt említhetnénk akár a benetkengurukat, a dámszarvasokat, a nagymarakölyköket, illetve olyan szaporulatnak is örülhetünk azért a tavalyi évben, mint a kúszósülök, vagy éppen a tevék esetében világra jött utódok, hiszen az elmúlt néhány évben sajnos ők adósak maradtak a szaporulattal. Alapvetően egyik faj sem tekinthető olyannak, amely ritka, hogy állatkertekben szaporodik. Mi kacagó jancsikkal már mintegy 10 éve foglalkozunk, de nagyon nehéz volt egy olyan párt találnunk, akik aztán a későbbiekben szaporodnak, és 2023-ban érkezett egy olyan fiatal hímegyed a nálunk élő tojó mellé, akik úgy tűnik, hogy azért megszerették egymást, és ennek eredményeként született az első kölyök. Sivatagi hiúzt ugyan korábban a 2000-es évek elején már tartottunk, viszont 2021-ben a Száhelben mutatónk átadásakor került vissza a fa ismét az állatkertbe. Most nyilván, hogy pedig egy olyan fiatal állományunk volt, ahol ráadásul a nőstény, az anyaállat, ő a tavalyi év elején érkezett, tehát nyilván itt a tavalyi év volt az első lehetőség egyáltalán, hogy utód születhessen. Korábbiakban, amikor tartottuk a fajt, akkor pedig nem volt olyan tenyészpárunk, akik szaporodni tudtak volna. Nyilván főleg olyan esetben, amikor ugye nekünk magunknak nincs tapasztalatunk a fajjal, ilyenkor azért mi is kicsit jobban aggódunk, és kicsit jobban odafigyelünk rájuk, hogy minden rendben van-e. Sivatagi hiúz esetében azért ott már egy tapasztalt anyáról volt szó, hiszen egy olyan nőstény került hozzánk, aki már korábban nevelt kölyköket. Ennek ellenére azért természetesen mi is az első hetekben minél nagyobb nyugalmat biztosítottunk számukra. Ugye a maga a Száhelben mutató épülete is az első hetekben látogatók előle volt zárva, úgyhogy igyekeztünk minél nagyobb biztonságot és nyugalmat biztosítani az állatok számára. A kacagó jancsik esetében pedig igyekeztünk azért más állatkertekből tapasztalatot gyűjteni, hogy az utódnevelés hogyan is működik náluk. Szerencsére ott sem kellett besegítenünk, tehát a két szülő nagyon szépen fölnevelte a fiókát. Igyekeztünk nekik minden földi jót biztosítani, hogy ők maguk tudják kiválasztani azt, hogy mivel is szeretnék az utódot nevelni, úgyhogy szerencsére ő is a megfelelően fejlődött, és a mintegy 40 napos növekedés után ki is repült a fészekből.
Értékelte a tavalyi szezont és szervezi az idejét az FC 60 csapata. A tervek szerint a játékos állományban is változások válnak szükségessé február közepéig. A tavaszi szezon március 2-án vasárnap veszi majd kezdetét. A részletekről Ofala Zoltánt, az FC 60 elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Elnökként mindig von az ember egy ilyen értékelés 2024-ről, aztán tervezi a 2025-öt. Mielőtt ráfordulunk arra, hogy tervezitek, mert rövidesen indul márciusban majd már a foci szezon, az értékelésről. Hogy látod az FC 60 működését, így 2024-es szemszögből, hogy sikerült? Aztán térjünk majd rá arra, hogy készültök márciusban megnyitni a foci szezon.
A futball szempontjából a 2024 az a felnőtt csapatot nézem, nem úgy sikerült a őszi zárás, hogy mi szerettük volna. Ebben a csapatban sokkal több volt. Valami hiányzott ahhoz, hogy a teljesítményünk az eredményesebb legyen. Most jelen pillanatban ugye kieső helyen vagyunk, hátulról a harmadikak, ugyanannyi ponttal, mint aki már nem kieső, tehát ott halott verseny van a Debrecennel. Változtatnunk kell játékos állományban, hogyha azt akarjuk, hogy egy kicsit felfrissüljön a társaság. Ezen dolgozunk, a kapcsolatainkat próbáljuk megmozgatni, de nem egyszerű a dolog, mivel hatalmas a konkurencia, nagyon igényesek a játékosok, akiket megkerestünk, és nem biztos, hogy a mi lehetőségeink ezt.
De akkor most már ebben a szezonban gondolkodtok abban, hogy játékosok fognak cserélődni, elmenni, érkezni.
Három játékos szeretnénk, olyan komoly játékost, aki maga a játékunkat stabillá teszi. És elsősorban itt a góllövés az, ami nekünk rosszabbul ment. Védekezésben kiváló teljesített a csapat, mert amit kaptunk, 21 gólt. Ennyit kaphat a csapat 17 mérkőzésen, de a góllövéssel 15 góllal az nagyon kevés, tehát 17 mérkőzésen 15 gólt lőni az kevés, tehát nincs egy gólnyi átlagunk sem. Úgyhogy ezen kell javítanunk majd.
Hogyha most a realitást talaján álltok, akkor most nyilván a vezetőedzővel is összedugjátok a fejeteket, és értekeztek, tárgyalások elkezdődtek már esetlegesen?
Így van, megkerestünk több játékost, hát volt, akit nagyon szerettünk volna, de a vetélytársak azok erősebb ígéretet tettek.
Anyagi
de van, igen, de van egy szint, amit már nem tudunk kőbelelni, tehát nem akarok olyan helyzetbe kerülni, ami teljesíthetetlen. De lesznek még lehetőségeink, biztos vagyok benne, és megtaláljuk azt a három főt, akire nekünk szükségünk lesz a rajtig.
Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -3 és -2, napközben +7-8 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 31-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Többek között az Eger Termál Kft-t is átvilágítják Egerben. Hétfőtől új ügyvezetője lesz az Eger Termál Kft-nek Vámos Zoltán Csaba személyében. Tavaly közel 10 000 laptopot ajándékoztak a diákoknak a Nyíregyházi Tankerületi Központ 4 járásában. Folyamatos az érdeklődés a Szerencsi Újrahasznosítási Központ szolgáltatásai iránt. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Az Egri Strand szolgáltatásainak a minőségét szeretnénk javítani, fogalmazott Wagner Ákos polgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyen a strandot is üzemeltető Eger Termál Kft. Érintő változásokról számolt be. Kiemelte, a cég által üzemeltetett veszteséges Bicskei Aladáru szoda állami tulajdonba adása folyamatban van.
Miért vált szükségessé az Eger Termál Kft. Vezetőjének a lecserélése?
Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy új szemlélet, új látásmód, új vezető, egy új módszertannal, fürdővezetési tapasztalattal, hiszen a új ügyvezetőnek 17 éves fürdővezetői tapasztalata van, megújítsuk a strandnak a működését, legalábbis elkezdjük a megújítását, hiszen azért ez egy hosszú folyamat lesz. Mi azt látjuk, és nagyon sok egriének a jogos igénye megjelent, hogy a Termál Kft., vagy ha úgy tetszik, a Termál Kft. Üzemeltetésében lévő Egri strandnak a minőségét el kellene kezdenünk javítani, szolgáltatás minőségét. Ebben most 4 lépést indítottunk el. Az egyik lépés a ügyvezetőcsere, ami ma megtörtént. Ez egy új látásmódot, egy új szakmai tapasztalatot, egy új megújulást jelent a strand működtetésében. A másik egy átvilágítást jelent a 2023. január 1 és 2024. október 3-a közötti időszakot a EVAT ZRT felügyelőbizottsága fogja átvilágítani. Elkezdtünk ezzel párhuzamosan a Eger Termál Kft.-nek a veszteségeinek a csökkentését azzal, hogy a Bicskei Aladáru szodát, ami szintén a Termál Kft. Üzemeltetésében van, igyekszünk állami fenntartásba átadni, és így ezt a veszteséget csökkenteni az Eger Termál Kft.-nek. Tehát ha ez sikerül, akkor itt is egy könnyebbség lesz, hiszen maga a strand az nyereségesen tud üzemelni, és a negyedik terület az az, hogy azt tervezzük, hogy a rendelkezésünkre álló top plusz forrásokból a következő években valamilyen típusú fejlesztést is tudjunk hozni a Strand Kft.-ben, ennek a véglegesítése a következő hetekben történik meg.
Wagner Ákos Eger polgármestere elmondta, február 3-ától Vámos Zoltán Csaba vezeti az Eger Termál Kft.-t, aki Mezőkövesdről érkezik a városunkba. Vámos Zoltán Csabát kérdezzük.
Honnan érkezett, és eddig milyen szakmai múlttal rendelkezik a fürdők üzemeltetésében?
Vámos Zoltán vagyok, Mezőkövesdről érkeztem, és 17 évi szakmai tapasztalattal rendelkezem a Zsóri fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan, valamint plusz 3 évet a fürdő marketingével is foglalkoztam. Úgyhogy nagyjából ennyi a kifejezetten a fürdők tekintetében a szakmai múlt. Vezetőként korábban is dolgoztam, Mezőkövesden, igaz, hogy ez nem ez a terület volt, hanem a Matyó mezőgazdasági szövetkezet még annó, és ott a üzemvezető helyettesként dolgoztam 1 évet.
Ő hogyan látja jelenleg az Eger Termál Kft.-t? Mire volt eddig ideje, milyen tervei vannak így első körben?
Hát azt látom, hogy közvélemény, illetve vendégek részéről elég nagy igény van a változtatásra. És mint itt el is mondtam az előbb, hogy bár Eger jó turisztikai látogatottsági adatokat generál, vagy tesz le az asztalra évről évre, de az elmúlt időszakban ezekből a visszajelzésekből az jött le, hogy a fürdő az egy picit elmaradt ezektől a fejlesztésektől. Azt látni kell nyilván, hogy az első dolog a területnek a részleges vagy részletes felmérése, műszaki szempontból főként, illetve hát pénzügyi és jogi szempontból is, és azoknak megfelelően lehet majd a további lépéseket megtervezni. Ahogy polgármester úr elmondta, hogy itt szinte létfontosságú lesz majd a nagyobb mértékű fejlesztés szempontjából, megújulás szempontjából a topos pályázat, de üzemeltetési szempontból is át kell nézni a dolgokat nyilván, és ahol lehet korrigálni vagy jobbá tenni az üzemeltetést, amit az előző fürdővezetés esetleg elkezdett, akkor azt nyilván meg kell majd tenni, de ez egy alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze.
Tavaly közel 10 000 notebookot ajándékoztak a diákoknak, és csak nem 5 000 tanuló jutott el ingyenesen színházba a Nyíregyházi Tankerületi Központ 4 járásából. Pécsi Beáta Ágnes tankerületi igazgató elmondta, a 2024. januárjában bekövetkezett 32,2%-os béremelés hiánypótló volt, amelyet 2025-ben újabb jelentős emelés követett. Most őt hallják.
Arról tudok beszámolni, hogy sokkal jobb a hangulat, tehát a 2024. január 1-én bekövetkezett 32,2%-os béremelése a pedagógusoknak nagyon hiánypótló volt, és nagyon jó hatással van magára a hangulatra is, és hát természetesen, mint fenntartóként nekünk a feladatellátás szempontjából is, hiszen úgy tudtuk kezdeni a tanévet, hogy minden pedagógus álláshelyre találtunk megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező pedagógust. Rengeteg olyan országos programunk van, amiben részt vettünk. Ilyen például a notebookoknak az osztása, ugye a 4. szakasz került sorra most október 15-e és december 15-e között. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 7500 notebookot osztottunk ki, itt Nyíregyházán 2228-at, és az 5-es, a 7-es és a 9-es tanulók kapták most meg ezeket az eszközöket, digitális eszközöket, abból a célból, hogy a digitális kompetenciákat még inkább személyre szólóan is tudják fejleszteni, használni, és arról is be tudok számolni, hogy most már elértük azt a területet, hogy 5. évfolyamtól a középiskola befejezéséig minden tanuló rendelkezik ilyen laptoppal, notebookkal, ha a szülő igényelte. Most két olyan programról tudok beszámolni, az egyik a Lázár Ervin program, amelynek keretében a színházlátogatás, illetve különböző közművelődési programokat tudnak meglátogatni a diákjaink. Ez az általános iskolára 1-től 8. évfolyamig érvényes. Nagyon sokan juthattak el, majd hogy 5000-en a Nyíregyházi Móricz Zsigmond színházba. A másik nagy program pedig a Nemzeti Emlékezet Pedagógia Program. Itt a 7-től fölfelé a középiskolás korosztályt vettük célba, és idén ősszel 3 helyszínt tudtunk biztosítani a gyerekek számára. Vizsoly, a Debreceni Nagy Templom és a Mária Pócsik egyhely.
Folyamatos az érdeklődés a Szerencsi Újrahasznosítási Központ szolgáltatásai iránt, ahová a térség településein begyűjtött hulladékok közül a még használható tárgyak kerülnek. Az újrahasznosításról és a telep működéséről Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Alapvető célkitűzés a hulladék gazdálkodással foglalkozó cégeknél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön ledepózásra. Ezt szolgálják azok a korszerű berendezések, amelyek szelektíven külön tudják válogatni a hulladékokat, s többek között ezt szolgálja a házhoz menő lomtalanítás utáni válogatás is. A szerencse működő újrahasznosítási pont egy olyan lehetőséget ad a lakosság számára, hogy a mások által lomnak ítélt, de még használható tárgyakat jelképes összegért megvásárolhatják. így nem kerül a hulladékok közé, hanem családokhoz tud visszajutni, főként olyan esetben nagy segítség, ahol esetleg nem telik egy új bútor megvásárlására. De a bútorok mellett játékok, könyvek és ruhák és egyéb használati tárgyak is megtalálhatók a Szerencsi telepen, mondta el Hercsik István, a ZHK igazgatója.
Ezeknek a központoknak a célja az, hogy azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyeket még használni lehet, tehát nem kell feltétlen kidobni, azokat ne hulladékként értelmezzük, és ugye lerakjuk, vagy akár újrahasznosítjuk, de anyagában, hanem használati tárgyként kerülhessenek ezek, hogy úgy mondjam, új gazdához, ha szabad ezt mondani, tehát akinek szüksége van ezekre az eszközökre, tulajdonképpen azoknál az embereknél ezek a használati eszközök egy új életre kelnek. Ez a célja ennek. Jól veszi a közönség ezt a szolgáltatást, számítottunk is erre, egyre környezetre tudatosabbak vagyunk, örülünk is mi ennek szakcégként, és úgy látjuk, hogy az emberek szívesen ajánlanak föl, és egyre szívesebben vásárolnak itt nálunk ilyen eszközöket. A játékok alapvetően bútorzat, erre kicsit számítunk is most, hogy az iskola kezdésnél íróasztalokat, székeket tudunk kínálni, és remélhetőleg gazdára lelnek. Elektromos eszközöket nem forgalmazhatunk, ugye okkal, de a játékok, kisebb-nagyobb bútorok, ruhaneműk, azok feltétlenül kellendőek, és hát lehet látni talán, hogy könyveink is vannak, és annak én külön örülök, hogy azért néha könyvet is vesznek nálunk. Kértük a vállalkozókat, és most is kérjük, ők is ajánljanak föl eszközöket, amelyeket a vállalkozásoknál már nem használnak. Elindult ez a dolog, reméljük, hogy ki fog teljesedni, szélesedni, annak érdekében, hogy ez egy folyamatos, nevezük így áruskálát, választékot tudjunk biztosítani az itt vásárolni szándékozóknak. Hát itt nálunk elsősorban Szerencsén és Miskolcon van egy másik, azt az ottani, a Mirehu közszolgáltatási alvállalkozó üzemelteti, egyébként sikerrel. Ugye a legmagasabb ár 10.000 forint, én a tételes árakat nem tudom, mert nem én árazom, de 10.000 forintért gyakorlatilag a legdrágább bútordarab, vagy valamilyen ruhadarab is megvásárolható, és hát vannak azért olyan eszközök, amelyek, vagy olyan bútorok, ruhák, amelyek még használt állapotban is ettől sokkal többet érnek. Nem baj, ez jó helyre kerül, azt gondolom, 10.000 forint a maximum ár.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A Mátra Szent Imrei Stella katolikus üdülő adott helyet az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem soron következő lelki gyakorlatának. A 2021-ben elindult kezdeményezés kapcsán évente több lehetőség is nyílik az oktatók és dolgozók számára lelki gyakorlatokon való részvételre. Ezúttal a gazdaságtudományi kar alkalmazottai számára állított össze programot dr. Novák István, delegált rektor helyettes. Őt hallják.
Most a helyszínen túl az is egy újdonság, hogy most nem az egész egyetemen került meghirdetésre a lelki gyakorlat, hanem a gazdaság és társadalomtudományi kar oktatói, adminisztrátorai, kutatói jelentkeztek, és így közel 30-an vettek részt ezen a lelki gyakorlaton. Mivel gazdaság és társadalomtudományi karról van szó, ezért ehhez igazítottam a lelki gyakorlat mondani valóját, és mivel farsang időben vagyunk, ezért a farsang időnek megfelelően a keresztény humorról, Isten humoráról és a Bibliában található humorról, nevetésről, örömről szólt az első előadás. Egy második előadásban a Bibliában található pénzekről, a vagyon megjelenéséről, valamint olyan példabeszédekről szóltunk, amelyben valamilyen szerepet játszik a pénz, gondolhatunk az elgurult drakmára, a talentumra, a szívtelen szolga történetére és még sok másra. A második napnak az első előadása a kereszténység, illetve a Biblia és a gazdaság-közgazdaság kapcsolatáról szólt. Itt olyan szerzőket mutattam be, többek között Muzslai Istvánt, vagy Paul Tillichet, akik valamilyen formában a keresztény gondolatkör és a gazdaság, a gazdaságnak emberekre gyakorolt hatásával kapcsolatban olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyeken érdemes elgondolkodni egy katolikus egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán oktatóknak, dolgozóknak. A negyedik előadás pedig a híres tudósokról, és azokról a sztárokról szólt, akik az ő saját életükben megélték a hitet. Itt gondolhatunk azokra a régebben élt tudósokra, akiknek az életéről tudjuk, hogy maga a tudomány is egyfajta hitbeli meggyőződés alapján került az ő életükben kutatásra, megvalósításra. Jedlik Ányos, vagy éppen Mendelre, ha gondolunk, Öveges professzorra. Tehát mindazok, akik akár egyházi személyként, akár pedig vallásilag elkötelezett személyként a tudományt olyan formában szolgálták, hogy mai napig is ismerjük a neveket, és talán kevesebben tudják, hogy ők szerzetesek, vagy legalábbis hitüket gyakorló vallásos emberek voltak, és ugyanígy néhány amerikai sztárnak az életét is bemutattam. Azt gondolom, hogy ezek a vallásos tudósok, vallásos sztárok egyfajta példát mutathatnak nekünk, akik itt ebben a világban keressük a hitet, keressük az életünk értelmét. Egy új katolikus egyetem néhány évvel az átvétel után azt gondolom, hogy jó úton jár, hogyha ilyen lelki gyakorlatokon részt vesznek az alkalmazottaink, a dolgozóink, az egyetem polgárai, és ezáltal megismerik katolikus hitünknek a tanítását.
A Mátra Szent Imre és Stella katolikus üdülő adott helyet az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem legutóbbi lelki gyakorlatának. A 2021-ben elindult kezdeményezés kapcsán évente több lehetőség is nyílik az oktatók és dolgozók számára lelki gyakorlatokon való részvételre. Ezúttal a gazdaságtudományi kar alkalmazottjainak számára hállított össze programot dr. Novák István delegált rektorhelyettes, akit az imént hallottak. Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a Miskolci Egyházi Iskolák növendékei a Miskolci Lévai József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol 5000 diák imádkozott a békért. Az Országos Ökumenikus Ima Hét programjához kapcsolódó rendezvényen idén 19 egyházi intézmény diákjai vettek részt. A programot 2022-ben az Eszmék és Értékek Alapítvány indított el, azzal a céllal, hogy az egyházi iskolák tanulóinak találkozási lehetőséget és lelki feltöltődést biztosítsanak. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci Alapszervezetének vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást.
Alapvetően egy civil kezdeményezésként indult ez az alkalom, amely a Miskolcon működő, immáron 19 keresztény egyházi fenntartásban lévő közép- és általános iskoláját szólította meg, azzal a céllal, hogy gyerekekkel, a tanárokkal, a civilekkel együtt imádkozzunk a békéért, hiszen azt gondoltuk és abban hiszünk, hogy az ima hangja az eljut a mennyei atyához és meghallgatja kéréseinket, és hittel hisszük, hogy a békeimánk is meghallgatásra talál, és visszatér a világba a béke, és hát gyakorlatilag a béke az élet minden dimenziójában utat tör magának, a családjainkban, közösségeinkben, városainkban, országunkban, és így az egész világon. Nagyon hálásak vagyunk egyházi vezetőinknek, hiszen amikor az iskolákat, illetve az egyházakat megszólítottuk, történelmi egyházainkat megszólítottuk, ezzel a kezdeményezéssel egyből nagyon pozitív visszhangra talált, egyből magukénak érezték ezt a kezdeményezést, és már az első alkalommal is mintegy 500 diákkal imádkoztunk együtt itt a Lévai Gimnázium sportcsarnokát megtöltve a békéért, és a harmadik alkalomra már több mint 600-an lettünk, és egy óriási gyerekzsivaj tölti meg ezt a belvárosi csodálatos intézményt. Maga a szervezési munkát nagyon lelkes kollégáink végzik, természetesen a műsor megszervezésébe az oktatási intézmények, illetve egyházak képviselőit is bevonva, és az tölt el minket különösen nagy örömmel, hogy alapvetően a Szentlélek csodája, hogy ez az esemény úgy szép lassan, de megszerveződik, és amikor eljövünk, együtt imádkozunk, akkor csak azt vesszük észre, hogy eltelt egy újabb, kiváló ima alkalom, együtt lehettünk, imádkozhattunk, és minden a helyére kerül. És mindenképp meg kell említenem dr. Alakszai Zoltán főispán urat, aki védnőként, a rendezvény fővédnökeként évről évre segíti és támogatja ennek a rendezvénynek a megszervezését. Önkénteseink, kollégáink segítségével segítségével szép lassan megszervezésre került ez a rendezvény, is több alkalommal egyeztettünk, minden felekezeti iskola és minden történelmi egyházi felekezet a liturgiából a saját részét vállalva előkészítette a diákok, megírták az imákat, megírták azokat a szövegeket, amelyeket közösen felolvastunk, és imaként az Úrnak ajánlottunk. És hát több próbaalkalom volt, amikor ezt a fiatalok összeolvasták, összepróbálták, amikor az egyházi vezetők a liturgikus részt megálmodták és kitalálták, és hát a végeredményt érezhettük mindannyian. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felemelő napon lehetünk itt a Lévaiban, Miskolcon. Ha végig hallgattuk ezeket a csodálatos kéréseket, ezeket a csodálatos imákat, amiket a gyerekek felolvastak, én azt gondolom, hogy ha nem mondanánk és nem emelnénk ki külön, hogy ezt gyerekek készítették, akkor ez bármilyen profi szervező csapatnak a terméke is lehetne. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen komolysággal, de ugyanakkor nyílt gyermeki szívvel ilyen imákat tudnak írni, ilyen imákat tudnak felolvasni, én azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosulnak ennek az imanapnak a szándékával. És hát én azt gondolom, hogy harmadik éve együtt vagyunk, harmadik éve egyre bővülő csapattal vagyunk együtt, ez kizárólag annak a bizonyítéka, hogy az iskolák és a diákok magukénak érzik az eseményt, és nagy örömmel vesznek részt rajta, és átérzik ezeket a fontos kérdéseket, amiről beszélünk, amiért imádkozunk.
Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei a miskolci Lévai József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol 5000 diák imádkozott a békéért. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci Alapszervezetének vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást, őt hallották. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a megszentelt életnapját. A Magyarországi Rendfőnöknők konferenciája és a Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája vár minden érdeklődőt február 1-én, a megszentelt életnapja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetes rendekről szóló a Remény zarándokai című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től jövő január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben, havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és böjtbe. Ferenc pápa december 24-én megnyitotta a vatikáni Szent Péter Bazilika szent kapuját, elindítva ezzel a 2025-ös szentévet, melynek mottója a remény zarándokai. Néhány nappal később, Szent Család vasárnapján a világ összes egyházmegyében megnyitották a jubileumi évet, ez egy különleges kegyelmekkel teli időszak. Nagy szükség van az imára, amely megnyitja a szívünket, hogy be tudjuk fogadni és mélyen meg tudjuk élni Isten ajándékait. Ezért ebben az évben a Munkácsi egyházmegyében újra elindult tehát a folyamatos böjt és ima a békéért és a háborús sebek gyógyulásáért. Amikor a békéért imádkozunk, írják a szervezők, nem csupán a háború befejezésére gondolunk. Bár nagy szükség van a politikai békére, még mélyebben a családok, a kapcsolatok, a szív békéjére. Ferenc pápa erről azt írta, a háború az ember szívében kezdődik, ezért mindannyian felelősek vagyunk a béke megőrzéséért. A böjt és ima február 1-től jövő január 31-ig tart. A gyakorlatban úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben minden hónapban azon a napon részt vesznek az egyházmegyei böjt és ima folyamatában, a következők valamelyikével, böjt, rózsafüzér, keresztút, szentségimádás, szentírás olvasás és elmélkedés, szentmisén való részvétel és a szentáltozás felajánlása.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kassinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
sol, que a mí me da lo que quiero, y eso te mata, te desbarata, y eso te mata, te desbarata, mi amiga, te hace tal con la vida, ey, te hace sentir como una hormiga, negrita loca. Yo tengo un papi sabroso que a mí me da lo que quiero. Te pone loca la cabeza, mi amiga. Tú estás celosa, pero no te toca, no te toca, ey.
No te toca, no te toca. Mi caramelo es pa' mí, no te toca.
Oye, pendenciera, ¿cómo vives? Deje en paz a mi negro, te lo dije ya. Te lo dije ya, que no, que no, que no te toca.
No te toca, no te toca. Mi caramelo es pa' mí, no te toca.
A régió sportja. Négy mérkőzés, két győzelem és egy döntetlen, egy vereség. Így zárta a Nyíregyháza Spartakusz a téli felkészülési mérkőzések sorát. A világ egyik legnépszerűbb sportága az úszás, ezért folyamatosak a sport infrastruktúrális fejlesztések Nyíregyházán. Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kazincbarcika SC MB2-es labdarúgó csapata. A tabella 12. helyén tölti a téli szünetet az MB3-as Sényői futballcsapat. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Négy mérkőzés, két győzelem, egy döntetlen, egy vereség, így zárta a Nyíregyháza Spartakusz a téli felkészülési mérkőzések sorát, vasárnap pedig már bajnokin kell bizonyítaniuk a labdarúgóknak. Nem sikerült jól a főpróba a Spari számára, a csapat 3-0-ra kikapott a Szlovákia vonalbeli Kassától. Timár Krisztián vezetőedző értékelt az elmúlt heteket. Nyilván nem örültem a Kassa elleni vereségnek, de annak igen, hogy most jöttek ki azok a hibák, melyeken javítanunk kell a bajnoki rajtig. Ez a célja ezeknek az edzőmeccseknek. Nem értékeljük túl ezt az eredményt, mint ahogy azt sem értékeltük túl, amikor a szlovák együttesnél erősebb csapatot győztünk le, mondta Timár Krisztián. A világ egyik legnépszerűbb sportága az úszás, ezért folyamatosak a sport infrastruktúrális fejlesztések Nyíregyházán. Január 23-án az Arany János Gimnázium tanúszodája is megnyitotta kapuit a városlakók előtt. Kantár Attillát, az intézmény igazgatóját hallják.
Itt a medencetérbe volt legfontosabb a felújítás, mert a régi medenceterünknél folyások voltak már a medencénél, és egy új ilyen műanyag borítással ezt teljes mértékben meg tudták oldani. Világítás, belső burkolat, ajzatburkolat csere történt, tehát teljes mértékben azt gondolom, hogy a mai feltételeknek megfelelő iskolai szintű medencét sikerült megoldani. 7.45-ös becsengetéstől a 16.05-ös kicsengetésig folyamatosan használva van. Órarend szerint jönnek a gyermekek. Az alsó tagozatosok, akik úszni tanulnak, azok heti nagyobb óraszámba veszik igénybe. A felsősök, akik már tudnak úszni, azok már kevesebb időtartamba vannak. A gimnazistáknak pedig lehetőséget adunk, hogy tömegsport keretébe jöjjenek, és aki szeretne úszni, vagy készülni akar majd a tesi érettségére, akkor lehetősége legyen, hogy ne kelljen máshova elmenni, hanem a saját iskolájába tudja ezt megoldani.
Most pedig Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Arra törekszünk, hogy ezek a lehetőségekkel minél többen tudjanak élni, legjobban legyen kihasználva, ezért heti 4 napon át 5:30-6:30 lakosság előtt megnyílik, és a városi úszoda is szombat-vasárnap 6-tól 2-ig. Igaz, hogy versenyek függvényében, tehát ott időnként vannak versenyek, kérem mindenki figyelje a honlapot, ha verseny van, akkor ezt nem tudjuk biztosítani, de így gyakorlatilag az Arany és a Városi Úszoda együtt a 7-6 napján biztosítja a lehetőséget az úszásra, a sportolásra. Én nagyon remélem, hogy minél többen fognak ezzel élni.
Végül Szabó Tündét, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Az úszás a világ egyik legnépszerűbb sportága, és a legegészségesebb is, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hiszen itt nincs sérülés veszély, és minden a fizikai állapotunkra pozitív hatást generál. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy nem csak a kicsi gyerekek, akik biztonságban kell, hogy érezzék magukat, kell megtanuljanak úszni, hanem azt követően is, felnőtt korba is tudjuk ezt a sportágat elsajátítani, vagy akár űzni.
Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kazincbarcika SC a labdarúgó MB2-ben. Az elmúlt időszakot Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője értékelte.
Természetesen ez óriási öröm számunkra, hogy a legtöbb gólt szerezve, a harmadik legkevesebbet kapva vagyunk ott a második helyen, ami ugye feljutó pozíciót is jelent. Úgyhogy számunkra is ez egy óriási dolog, és szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Aztán, hogy a végére ez majd mire lesz elég, azt meglátjuk, de jelen pillanatban ennek a dolognak nagyon kell örülni, és természetes, hogy boldogok is vagyunk, még akkor is, hogyha egy nagyon picit, ha mondhatom, tényleg nagyon picit keserűbb a szájíz, hiszen hiszen az első helyen voltunk, és óriási ambíció volt a csapatban, hogy ezt megőrizze, és valahol egy történelmi sikert arathassunk Kazincbarcikán, ami ugye nem sikerült, hiszen nem tudtuk legyőzni a Kisvárdát, egy-egy döntetlent játszottunk velük, de ettől függetlenül ezt nem tartom rossz eredménynek, ha pedig az összképet nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ennek a részese volt, és itt a klubvezetéstől, a stábtól, a játékosoktól, és természetesen nem utolsó sorban a szurkolóknak is hatalmas köszönet, hogy ennyien búzítottak minket, úgyhogy a végére ez egy tényleg kerek, szép történet lett, de még csak a fél szezonnál vagyunk, úgyhogy ha mondhatom, talán egy kicsit csúnyán félidőben vagyunk, és a teljes játékidő az még nem telt le, de ez a félidőben ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Amikor ide kerültem én, akkor pontosan ezt kértem ugyanúgy a vezetőktől, a szurkolóktól, hogy egy kis türelmet adjanak a csapatnak, és vagy türelmesek legyenek a csapattal. Ugye ez Magyarországon, legyünk őszintén, ez ritkán fordul elő, hiszen talán a türelemből van a legkevesebb. Hiszen azt tudni kell, hogy jött egy új edző, jött egy új játékfelfogás, egy más játékrendszer, jött 9 új játékos, és ez nem annyira egyszerű pillanatok alatt összegyúrni, és hogy minden úgy működjön, ahogy azt az ember megálmodja. Tehát erre bármennyire is furcsa, időre van szükség. És ugye én az első három fordulója, sőt még hozzátenném, még a felkészülési mérkőzéseink sem sikerültek annyira jól, bár a játék az úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon rendben volt, viszont eredményessége még nem párosult, hiszen azt hiszem, hogy az első mérkőzésen az Eger ellen nyertünk talán hazai pályán 2-0, és utána egyetlen egy mérkőzésünket sem sikerült megnyerni. De ez az útnak a kezdete volt, és ez egy folyamat része. És ugye jött az első három forduló, hogy elmentünk Csákvára, ugye 3-2-es vereséget szenvedtünk, majd jött egy Vasas elleni 2-2, és a BVSC ellen hazai pályán kikapnunk 1-0-ra. De én pánikot abszolút nem keltettem a csapatnál, hiszen én fontosnak tartom ugye a mérkőzés elemzések utáni számokat. Mindig annyit osztok meg a csapattal, meg úgymond talán a közvéleménnyel is, amennyit úgy gondolok, hogy ezt meg kell osztani. Rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Ez még egyszer mondom, talán azt hiszem, ha minden igaz, 3 millió adatról beszélünk per mérkőzés, tehát itt egyéni statisztikákról, tehát minden beleértve, tehát rengeteg, úgyhogy sokszor nekünk is jójózik a szemünk a számoktól, de tényleg azokat próbáljuk kiemelni, ami számunkra fontosak, és mivel hogy ezekből a számokból nagyon jól látszódott már az, hogy a csapat sikeres lesz, csak azokat a lehetőségeket majd gólra kell váltani, de óriási dominanciát mutattunk a labdabirtoklásban, rengeteg kapura lövésünk volt, rengeteg helyzetet dolgoztunk, rengeteg 16-oson belülre jutatott, tehát boxon belüli labdánk volt. Tehát ezek a számok mind azt mutatták, hogy ebből majd eljön az eredmény, és amit mondtam a srácoknak is, hiszen nagyon el voltak keseredve ők is, velem együtt, de ugye edzőként neked mindig muszáj erőt mutatnod a játékosaid felé, és hinni abban maximálisan, amit te képviselsz, és amit elképzelsz. És ugye megmutattam például egy BVSC mérkőzés utáni adatokat, kivételesen nem videóztunk abból a mérkőzésből, hiszen legyünk őszintén, ráborítottuk a BVSC-re a pályát, egy kapusztunk, az ellenfélnek egy kaput találó lövéséből gólt született, sajnos kikaptunk 1-0-ra, aki a végeredményt nézi, ő természetesen azt mondja, hogy ez egy vesztes mérkőzés volt, de én azért edzőként más szemmel kell, hogy nézem, és még egyszer mondom, olyan számokat mutattunk, amiből tudtam, hogy ki fog jönni majd az eredmény, és ugye ezt követően meg is indult a szekér, hiszen elmentünk Budafokra, ott ugyanilyen statisztikai adatokat mutattunk, csak a két mérkőzés közötti óriási különbség, még itt kiaptunk 1-0-ra, ott pedig nyertünk 5-0-ra. És akkor onnantól gyönyörűen megindult, megvertük a Gyirmótot, 2-1-re nyertünk 7-0-ra Tatabányán, és ez pedig a csapatra egy olyan hatással volt, olyan önbizalmat adott, hogy amikor tényleg párosul az, hogy érzed, hogy amit csinálsz, az jó, de az még eredményességben is ráadásul ilyen számokkal, az utána megalapozta már a szezonnak a hátralévő részét. Tehát egy olyan szériát tudunk magunk mögött, ami tényleg egy nagyon komoly teljesítmény, és ugye ez a megszerzett 28 pont, ez azt gondolom, hogy tényleg számokban is rendben van, és kevesen gondolták volna, hogy akár ezután a szezon kezdet után ez a szezon fél szezon végére így fog kinézni.
A tabella 12. helyén tölti a téli szünetet az MB3-as Sényői futballcsapat. Kapacina Valér vezetőedzőt hallják.
Azt gondoltuk a nyáron, hogy tudtunk erősíteni. Jól is kezdtük a szezont, ugye ott az első három meccsen igazából pontot nem tudtunk szerezni, viszont a mutatott játékkal mindenképp elégedettek voltunk, és ez utána elkezdett pontszámba is mutatkozni. Azt gondolom, hogy a végére elfogytunk egy kicsit, létszámba is sok volt a sérültünk, az eltiltott játékosunk, de az látszik, hogy egy kiélezett bajnokság, és a végére 3 pontra vagyunk a 8. helytől és 3-ra a kiesőtől is. Azt gondolom, hogy voltak olyan meccseink, ahol bőven benne maradtak pontok. Azok most, hogyha meglennének, akkor nyilván jobb pozícióban lennénk, de azt gondolom, hogy abszolút egy stabil csapatnak számítunk. Úgyhogy elégedett vagyok az őszi produkcióval. Kisvárdai meccsünk az mindenképpen egy negatív mérkőzés volt, az volt az egyetlen olyan mérkőzésünk, ahol nem tudtunk helyzetet se kialakítani. Ott egy kicsit érthetetlenül látunk a dolgok előtt, hiszen előtte bravúr győzelmet tudtunk aratni Tiszafüreden. Azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen olyan negatív meccsünk, ahol gyengén teljesítettünk. Amit ki tudnék emelni, az ugye 2 mérkőzés, a Tiszafüred az egy mindenképpen egy nagy győzelem volt. Ide sorolhatnám még a Máté Szalkai idegenbeli utolsó perces rangadót meg tudtuk nyerni, úgyhogy azt gondolom a csapatnak ilyen két arca van. Egyszer nagyszerűen tudunk teljesíteni, máskor érthetetlenül nem hozzuk azt a formát, ami benne van a fiúkban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.